Ézsaiás könyve 41. és 42. fejezet. Ézsaiás 41. fejezetének első részében Isten előrejelzi Círus uralkodását, aki 150 évvel később született meg. Isten elmondja, hogy hogyan fogja őt használni, hogy hogyan fogja vezetni a királyságot, és hogy hogyan igázza majd le a népeket. Isten meg is nevezi azért, hogy tudják, hogy ő az Isten. Hallgassatok rám, szigetek! Újuljon meg a nemzetek ereje. Jöjjenek ide, azután beszéljenek, szálljunk perbe egymással. Kiindította el napkeletről azt, akinek lépteit győzelem kíséri. Kiadja hatalmába a népeket, hogy királyokat tiporjon el. Porrázúzza őket fegyvere, íja előtt szétszóródnak, mint a polyva. Üldözi őket, háborítatlanul nyomul előre, lába is alig éri az ösvényt. Kitette, kivitte véghez ezt? Ki hozta létre kezdettől fogva nemzedékeket? Én az Úr vagyok az első, és én mindvégig ugyanaz vagyok. Ezt az embert az Úr emelte fel, ő adta neki a királyságot. Láttára a szigeteken is megijednek, a föld szélein is reszketnek, közelednek egymáshoz, összejönnek. Egyik a másikat támogatja, és ezt mondják egymásnak. Légy erős! Bíztatja a mester az ötvöst, aki simító kalapáccsal dolgozik az ülőn, és ezt mondja a forrasztásról. Jól van, meg kell erősíteni szegekkel, hogy ne mozogjon. De te, szolgám Izrael, Jákob, akit kiválasztottam, barátomnak Ábrahámnak utóda. Ettől a verstől kezdve figyelmét Círusról Izrael nemzetére irányítja. A föld végén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el. Ezt mondtam neked. Szolgám vagy, kiválasztottalak, nem vetlek meg. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Egy szűkebb értelmezés szerint Isten mindezt a kiválasztottainak ígérte meg, Jákobnak, azaz Izraelnek. Azt ígérte, hogy kiválasztotta, és nem veti meg soha Izraelt. Létezik egy olyan tanítás, amely egyáltalán nem biblikus, és eszerint Isten elvetette Izrael nemzetét, Isten szándékait az egyház fogja betölteni. Hóseás proféciája teljes egészében arról szól, hogy Isten visszaveszi a hűtlen feleségét, és ismét megváltja, majd menyasszonyává fogadja. Hóseás könyve egy allegória, amelyben Isten visszafogadja, visszavásárolja a parázna nőt, aki Izraelt jelképezi. Pál ezt írja. Azt kérdem tehát, elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla. És Pál teljes tanításán keresztül azt magyarázza, hogy Isten hogyan fogja őket ismét visszafogadni. Az ő kivágatásuk a pogányok üdvösségét jelenti, de összegyűjtenek ismét, és Isten az ezer éves királyságában ismét visszaállítja őket. Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcsnek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak, és így üdvözülni fog az egész Izrael, ahogyan megvan írva. Eljön Sionból a megváltó. Istennek még dolga van Izraellel, és amikor Isten elkezd köztük dolgozni, akkor a sátán uralmának utolsó 7 éve kezdődik el a földön, és ezután Isten ezer éves királysága el fog jönni a földre. Dániel könyvének 9. fejezetében kijelenti, hogy 70 év van kiszabva népedre és szent városodra. Akkor véget ér a hitszegés, és megszűnik a vétek, engesztelést nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Beteljesül a prófétai látomás, és felkenik a szentek szentjét. Tudd meg azért, és értsd meg! Attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépüléséről, 7 hét fog eltelni a fejedelem felkenéséig. Azután még 62 hét, és újjáépülnek a terek és a falak nyomorúságos időkben. A 62 hét eltelte után megölik a felkentet, senkije sem lesz. A 70. hét eltelte után eljön a felkent, és felszentelik a szent helyet. Mindebből még hátra van tehát a 70. hét, amely ma még jövőnek számít, és ez akkor fog elkezdődni, amikor Isten elpusztítja Izrael északi támadóját. Isten tehát még egyszer különleges módon fog munkálkodni Izrael fiai között, miután befejezte a pogányok közti munkáját. Itt Ézsaiásnál is kijelenti, hogy kiválasztottalak, nem vetlek meg. Ők Isten kiválasztott népe, és ettől nem térhetünk el. Isten nem vetette el őket. Ők elvetették Istent, és erről fog szólni Ézsaiás a következő fejezetekben, de Isten nem zárta ki őket, hanem igen figyelemre méltó módon fog velük bánni. Nagyon sok zsidó üldöztetés gyökere maga az egyház volt. Úgy tűnik, hogy a mai világban a katolikusok és a protestánsok is szemben állnak egymással, és olyan, mintha Isten fordítaná szembe ezeket egymással, de egyáltalán nem erről van szó. Ez az emberi politizálás következménye egyáltalán nem Isten munkája, nem keresztény dolog. Sok olyan dolognak, ami a történelem során az egyháztól származott, egyáltalán semmi köze sem volt a kereszténységhez. Sok mindent tettek a kereszténység nevében, de látható az, amit Jézus mondott, hogy nem mind azok, akik azt mondják, Uram, Uram. E sok Jézus Krisztus nevében véghez vitt üldöztetés nagy keserűséget eredményezett sok zsidó ember szívében, és joggal haragszanak az egyházra és a kereszténységre, ugyanis a kereszténységet az egyháznak látják. A kereszténység azonban ennél jóval több. A keresztény az, aki aláveti magát Jézus Krisztusnak, aki őt követi, aki egész életét az Úr vezetése alá rendeli, és nem szavakkal, hanem tettekkel szeret. Isten azt mondja, hogy megszégyenülnek és gyalázatba esnek mindazok, akik gyűlölnek téged. Semmivé lesznek, elpusztulnak, akik veled perbe szállnak. Isten azt ígéri Ábrahámnak, hogy megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Amikor Jézus visszatér, összegyűjti a népeket, és akkor aszerint fogja megítélni őket, hogy hogyan bántak a zsidókkal. Ezt mondja. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai! Örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Továbbra is atyám fiainak nevezi a zsidókat, mert Isten kiválasztotta és nem vetette el őket. Sokszor még pásztoroktól is kapok utálkozó leveleket, mert a Calvary Chapel segíti a zsidó embereket. Ez igaz, mert kórházak és egyéb dolgok építéséhez hozzájárultunk Izraelben, és ebben az évben is több mint 460 ezer dollárt adtunk Izraelnek különböző célokra. A pásztorok utálkoznak, mert azt mondják, hogy Isten örökre elvetette őket, és miért segítjük mi azokat, akiket Isten elvetett. De Isten azt ígérte, hogy megáldja azokat, akik megáldják őket, és kitagadhatja, hogy Isten minket is megáldott. Keresd és nem találod azokat, akik téged támadnak. Megsemmisülnek teljesen, akik ellened harcolnak. Nem éri meg, hogy harcoljunk ellenük. Mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked. Ne félj, én megsegítelek. És kitagadhatja azt, hogy Isten hatalmas módon segítette ezt a népet. Ne félj, férgecske Jákob, maroknyi Izrael! Én megsegítelek, így szól az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Új és éles fogú cséplőszánná teszlek. Hegyeket csépelsz és törsz össze, halmokat zúzol pozdorjává. Feldobod őket, és a szél elhordja, a szélvihar szétszórja őket. te pedig újongani fogsz az Úrban, dicsekedni fogsz Izrael szentjével. A nyomorultak és a szegények vizet keresnek, de nincs. Nyelvük kiszárad a szomjúságtól. De én, az Úr, meghallgatom őket, én, Izrael istene, nem hagyom el őket. A kopárhegyeken folyókat fakasztok, a völgyek mélyén forrásokat, a pusztát bővízű tóvá változtatom, és a szomjúföldet vizek forrásává. A pusztában cédrust növeztek meg akácot, mirtuszt és olajfát. A pusztaságban borókafenyőt ültetek, kőrisfát meg ciprust. Hadd lássák és hadd tudják meg, vegyék észre és értsék meg, hogy az Úr keze vitte ezt végbe, Izrael szentje teremtette. Izraelben ma látható, hogy ezek a dolgok bekövetkeztek. Olyan területek, amelyek valamikor sivatagok és pusztaságok voltak, most hatalmas öntöző rendszereknek köszönhetően termékeny területekké lettek. Több száz millió fát ültettek a puszta területekre. Fenyőket ültettek a sziklákra, eukaliptuszfákat a mocsaras területekre, és mindezt itt előre megjövendőlték Ézsaiás könyvében. Isten kihívást intéz a hamis istenekhez. Álljatok elő peres ügyetekkel, mondja az Úr. Adjátok elő érveiteket, mondja Jákob királya. Adják elő, és mondják meg nekünk, hogy mi fog történni. Mondják meg, mi volt régen, hadd szívleljük meg. Vagy tudassák velünk, mi következik, hadd tudjuk meg a jövendőt. Mondjátok meg, mi lesz ezután, hadd tudjuk meg, istenek vagytok-e. Tegyetek akár jót, akár rosszat, hadd lássuk azokat csodálkozva. De ti semmik vagytok, semmit sem ér, amit tesztek, utálatos dolog, ha valaki titeket választ. A kihívást itt a profécia területén intézi a hamis istenek ellen. A profécia az egyik legmeggyőzőbb bizonyítéka annak, hogy az írások Isten által ihlettek. Isten előre ismertetett később bekövetkezendő dolgokat, úgyhogy megnevezte a helyeket, személyeket, és részletesen leírta az eljövendő eseményeket, amelyek bekövetkeztek. Ahhoz, hogy az írások Isten általi ihletettségét bebizonyítsuk, a proféciáknak 100%-a be kell teljesedjen. Ha Istennek egyetlen szava nem teljesül be, akkor azt nem Isten mondta. De mivel proféciák ezrei teljesedtek be pontosan úgy, ahogyan azt előre leírták, ezért ez nagyon erős bizonyítéka annak, hogy Isten szólt. Isten kihívja a többi hamis istent, hogy mondják meg, mi fog történni, hogy aztán, amikor bekövetkezik, valóban meglássuk, hogy ők az istenek. Tetszik nekem az, hogy hogyan hívja ki őket Isten. Elindítottam északról azt, aki eljött, napkeletről azt, aki hirdeti nevemet. Eltiporja a helytartókat, mint az agyagot, mint a sarat taposó fazekas. Ki mondta meg ezt régen, hogy tudhatnánk jó előre, hogy azt mondhatnánk, igaz? Senki sem mondta meg, senki sem hirdette, senki sem hallotta szavaitokat. Isten ismét Círuszról kezd beszélni, aki el fog jönni. Én mondtam először Sionnak, itt vannak már. Én küldtem Jeruzsálembe azt, aki örömhírt vitt. Szétnézek, de nincs közöttük senki, aki tanácsot adhatna. Ha kérdezem őket, egy szót sem szólnak. Mert semmik ők mindannyian, semmit sem érnek tetteik. A bálványok csak olyanok, mint a puszta szél. Ezek a hamis istenek mint üres semmiségek. Ezután Isten egy másik szolgájáról, az igazról, Jézus Krisztusról szól. Ézsaiás megprofétálja az ő eljövetelét. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Emlékeztek, hogy amikor Jézus bemerítkezett, akkor egy hang szólt a mennyből. Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. A bemerítkezés után megnyílt a menny, és a lélek galamb formájában leszállt Jézusra. Ez Jézus bemerítkezésének és az azt követő eseményeknek a proféciája. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat, azaz Izraelt, nem töri össze. A füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Tudjuk, hogy Jézus ott ül az atya jobbján, várva, hogy a királyságot átadják neki. A zsidó levélben ezt olvashatjuk. Mindent lába alá vetettél. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll, azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. Isten megígérte, hogy a föld megítélését neki fogja adni. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet és növényt sarjasztott, leheletet ad a rajta lakó népeknek és lelket a rajta járóknak. Isten önmagát jelentette itt ki. Dániel azt mondta Belsazárnak, a babiloniai királynak. Ó király! A felséges Isten királyságot, nagyságot, méltóságot és dicsőséget adott atyádnak, Nebukadnezornak. Olyan nagy hatalmat adott neki, hogy remegtek és rettegtek tőle a különböző nyelvű népek és nemzetek. Megölte, akit akart, és életben hagyta, akit akart. Fölemelte, akit akart, és megalázta, akit akart. De amikor szíve fölfúvalkodott, és gőgösen megkeményedett, letaszították királyi trónjáról, és méltóságát elvették tőle. Száműzték az emberek közül, és csak annyi értelme maradt, mint az állatoknak. A vadszamarak között tanyázott, füvet evett, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta a testét, míg el nem ismerte, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek királysága fölött, és ő azt ülteti a trónra, akit akar. De te, Belsazár, aki fia vagy, nem aláztad meg magadat, bár mindezt tudtad. A menny ura fölé helyezted magadat, mert az ő házának edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból főrangú embereiddel, feleségeiddel és ágyasaiddal együtt, miközben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket, amelyek nem látnak, nem hallanak és semmit sem tudnak. De azt az Istent, akinek a kezében van az életed és minden utad, nem dicsőítetted. Ahelyett, hogy azt dicsőítette volna, aki kezében tartja az életét, a leheletét, inkább gyalázta őt. Elgondolkodtatok-e már, hogy mennyire függünk Istentől? Itt Ézsaiás kijelenti, hogy minden lényt ő teremtett a földön, és mindenkinek ő adja a leheletet is. Én az Úr elhívtalak az igazságért, és fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Amikor Pál Agrippához beszélt az Abcsel 26.17-től, az Istentől kapott küldetését ismerteti. Isten ezt mondta Pálnak. Megoltalmazlak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek? Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. A küldetése a pogányokhoz szólt, és Pál Ézsaiás írását használja fel, ahol Isten a pogányok fényrehozatalát írja le. Én vagyok az Úr, ez a nevem. Az Új Testamentumban az Úr egy címet jelent, mert a görög kurios megfelelője, amely héberül Adonai, de ezt Úrnak írják, nagy úval és kis r betűvel. Amikor viszont az Úr csupa nagy betűvel van írva, akkor az Jávét vagy Jehovát jelent, és ez az ő neve. Eredetiben csak az YHVH mással hangzókat írták le, hogy aki olvassa, az még gondolatba se tudja kiejteni. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a báványoknak. Ez nagyon kemény dolog, és bárki, aki valaha is Istent akarja szolgálni, ezt szem előtt kell tartsa. Isten nem fogja másnak adni a dicsőségét. Sokan akarnak saját maguknak dicsőséget szerezni, Istennek szolgálva. Jézus azt mondta, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Vigyáznunk kell arra, hogy Istent olyan módon szolgáljuk, hogy ne saját magunknak hozzunk dicsőséget. Ez állandó veszélyforrás, mert a testünk élvezi a dicsőséget, a hírnevet és a megtiszteltetést. De Isten azt mondta, hogy nem adja dicsőségét másoknak. Amikor saját magunknak akarjuk a dicsőséget, akkor nagy bajba kerülünk Isten előtt. Isten a bálványok ellen is világosan szól, és rámutat arra az ostobaságra, amelyet az emberek elkövetnek. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Ez volt a kihívása is a bálványokhoz. Ő viszont elmondja, hogy mi fog történni. Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld széléig, akik tengerre szálltok, és ami a tengert betölti, a szigetek és lakóik. Zengjen a puszta és városai, a falvak, amelyekben Kédár lakik. Újjongjanak a kősziklán lakók, a hegytetőkön is kiáltozzanak. Dicsőítsétek az Urat, hirdessétek dicséretét a szigeteken. Az Úr elindul, mint egy hős, indulatba jön, mint egy harcos. Harsányan kiált, diadalmaskodik ellenségein. Az Ótestamentumban több helyen is olvashatunk arra vonatkozó utalásokat, hogy amikor az Úr visszatér, akkor ordító oroszlánként fog eljönni. A Jelenések könyvének 10. fejezetében Jézus Krisztus eljövetelével kapcsolatban azt olvashatjuk, hogy úgy fog ordítani, mint az oroszlán. És én nagyon vágyom már arra, hogy ezt az ordítást meghalljam. Sokáig hallgattam, némán tűrtőztettem magam. De most zihálva nyögök, és lihegek, mint egy szülő asszony. Milyen türelmes volt Isten, hogy megengedte, hogy a Föld már több mint 2000 évig ilyen állapotokban létezzen Krisztus óta. Sokszor gondolkoztam azon, hogy vajon hogyan tudott ilyen sokáig türelmes maradni Isten. Letarolom a hegyeket és halmokat, úgyhogy egész növényzetük elszárad. A folyókon gázlókat készítek, és a mocsarakat kiszárítom. Vezetem majd a vakokat olyan úton, amelyet nem ismertek, ismeretlen ösvényeken viszem őket. A sötétséget világosságá változtatom előttük, a rögös utat símává. Ezeket a dolgokat véghez viszem, nem mulasztom el. Figyeljétek meg, hogy a pusztulás az újjáépítés előtt fog megtörténni. Emlékeztek, amikor Isten elhívta Jeremiást a prófétálásra, ezt mondta neki. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Néha a dolgok annyira megromlanak, hogy mielőtt építkezni lehet, előtte mindent el kell söpörni a meglevő dolgokból. Jeremiás esetében is erről volt szó, és itt Ézsaiásnál is azt írja, hogy Isten ítélete először fog eljönni, elpusztítja a földet a nagy nyomorúság idején, és utána fogja elkezdeni a visszaállítás munkálatait. Vezetem majd a vakokat olyan úton, amelyet nem ismertek, ismeretlen ösvényeken viszem őket. A sötétséget világosságá változtatom előttük, a rögös utat símává. Ezeket a dolgokat véghez viszem, nem mulasztom el. Meghátrálnak és csúful megszégyenülnek, akik bálványokban bíznak, akik szobroknak mondják ezt, ti vagytok az isteneink. Ti süketek, halljatok, ti vakok, nézzetek föl és lássatok. Isten népe, Izrael, nagyon vak volt Isten dolgaival kapcsolatban. Jézus azt mondta nekik, hogy igaza volt Ézsaiásnak, mert szemetekkel nem láttok, fületekkel nem hallotok. Nem ismertétek fel a Messiást, mert a sajátjaihoz jött, de ők nem fogadták őt. Van-e olyan vak, mint az én szolgám, és olyan süket, mint követem, akit küldök? Van-e olyan vak, mint az én megbízottam, olyan vak, mint az Úr szolgája? Sokat láttál, de nem ügyeltél rá. Nyitva volt a füled, mégsem hallottál. Igazsága érdekében akart az Úr nagy és felséges tanítást adni. Ezért lett ez a nép kirabolt és kifosztott. Csapdába és verembe estek mindnyájan, és börtönbe vannak zárva. Kirabolták őket, és nem volt szabadító, kifosztották őket, és nem mondta senki, add vissza. Ki ügyel erre közületek? Ki hallgatja figyelmesen a jövő érdekében? Ki engedte meg, hogy kifosszák Jákobot és kirabolják Izraelt? Vajon nem az Úr, aki ellen vétkeztünk? Nem akartak útjain járni, és nem hallgattak tanítására. Ezért ontotta rá heves haragját és a háború tombolását. Lángolt körülötte, de nem értette, égette őt, de nem szívlelte meg. Elpusztultak, kiüzettek a földjükről, de nem fogták fel, hogy mindez azért történt meg velük, mert Isten megígért messiását elutasították.